Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által üzen nekünk, ami örökkévaló úrunk e mai vasárnap délelőttön ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében, az 5. rész 11. versében. Istennek szent ígéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, az 5. rész 11. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a mai igében egy olyan szó jön velünk szembe, amelyet a keresztjének is igyekeznek, amennyire lehet hárítani, a kívülállók pedig kimondottan meg is vonnák a keresztjénektől ezt a szót és ennek a szónak a tartalmát. Ez a szó pedig a dicsekvés. És akkor azt olvassuk az igében, ahogy hallottuk, hogy én nem csak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, akiben megbékélést nyertünk. Valószínűleg, testvéreim, azért van ez a hárítási készség, hogy a keresztényeknek csak alázatosaknak szabad lenni is. Hát amiük van, azt is, ha lehet, rejtsék el, hogy nehogy észrevegye ezt a világ. Még ők maguk se nagyon sokszor. Azért van, mert óhatatlanul ennek a szónak, hogy dicsekvés, van egy olyan felütése, hogy önteltség. Ugye, aki dicsekszik, az egy öntelt ember, akár magától való ez a dolog, akár pedig valami olyan, amit ő megkapott. De itt teljesen másról van szó. Hiszen amikor a Szentírás, illetve maga a nagyapostol ezt a szót használja, ahogy hallhattuk az egész 5. fejezetnek az első 10 verseiben, illetve itt a 11. versben, akkor amivel dicsekszik ő, az azonos azzal, amiben végső soron bízik az élete értelmét tekintve. Azért dicsekszik azzal, amilyen van, mert az az ő életének az értelme. És reménység szerinti beteljesedése is. Ezért is, testvéreim, ma egy olyan útra hívlak titeket, ahol egy picit ennek a szónak, ennek a dicsekvés szónak a keresztény értelmét és üzenetét szeretnénk körüljárni, hogy megértsük, hogy a keresztény embernek is van oka a dicsekedésre, az Istenben. Sőt, dicsekedjék azzal, amit kapott, és ami aztán életének az értelmévé lehet és lesz. Épp azáltal, hogy Istentől olyan ajándékot kapott Jézus Krisztusban, amit soha senki más nem adhatott volna neki. Tudni kell, testvéreim, hogy itten egy levelet olvasunk, egy levél részletet, és ennek a rómaiakhoz írott levél egészének van egy belső koherenciája, amiből mi most kiragadtunk egy részletet, hiszen nem lehet több fejezetet felolvasni és a teljes levelet magyarázni. És ennek a levélnek az egészéből azt cseng át, hogy itt voltak olyanok, akiknek az életén megmutatkozott, hogy amikor hittek és bíztak az Istenben, akkor az ő életükben nem a cselekvés, nem a teljesítmény számított, hanem az Isten egyedül a hitet számította be az ő életükben, és épp az ezt megelőző 4. fejezetben Ábrahámról, a hit atyáról olvasunk, akit azért állít példaképnek, nem csak a nagyapostól, hanem az új szövetségben több iratot is olvasunk, hogy ő nem gazdagsága, befolyása, engedelmessége és cselekedetei által tudta az Isten jótetszését elnyerni, hanem egyedüli, ami számított, amit így olvassuk, beszámított az Isten neki igazságul, az az volt, hogy hitt benne. És 75 évesen elindult, és egy új életet mert és tudott kezdeni az Istennel. És csak ennyi volt neki, hogy hitt Ábrahám az Istenben. És akkor jön az ige, és azt mondja, hogy íme, itt van előttetek az, hogy ez az élet lehetséges. Mert ugye ma nagyon sokszor az a kifogás, hogy nagyon szép és nagyon jó, amit hallunk a Szentírásból, az Istenes élet is, meg a szelídség is, csak éppen a modernitásban nincs nekünk erre módunk és lehetőségünk. Meg időnk az van a legkevesebb. Jó lenne hívő életet élni és istenes életet élni, csak éppen nem tudunk, mert a világ szorongat, és másfelé visz. Azt, hogy hitt Ábrahám az Istenben, és minden külső ellenére hitt az Istenben. 75 esztendősen abban reménykedik, amit az Isten mondott neki, hogy megáldalak téged, és sok lesz a te utódod. Még gyereke sincsen 75 esztendősen. De hitt Ábrahám az Istenben, és lesz neki gyereke. Ez az ő hitének igazsága, amit aztán az Isten utólag igazol az ő életében. Mert testvéreim, Isten előtt igaznak lenni csak hit által, igaz hit által lehet. De megkérdezhetné valaki, na de miért legyünk Istenben? És Istennel. Anélkül is el lehet élni az életet, ezt látjuk magunk körül, és olykor nem is rosszul. Milyen töblete van az istenes életnek, másképp fogalmazok, milyen szépsége van a hívő életnek? Ami több és más, mint ami a világban van. Mert ha nincs, akkor őszintén érdemes-e hitben élni. Az első és legmegfoghatóbb, amit az ige válaszként ad nekünk, az, hogy békességünk lesz. Belső békesség. Békességünk lesz az Istennel, és békességünk lesz ennek következtében önmagunkkal. Úgy nagyjából, ha nem is tartom az ujjamat úgymond a kor ütőerén, de lelki pásztorként látom azt, hogy körülbelül ma az emberek lelkükkel hogy is állnak bensőleg. És az egyik, ami nagy hiányzik, az pontosan ez a belső békesség. A harmónia. A megnyugvás, a mindennapi létnek az értelme. És hogy eljönnek olyan idők, amikor tényleg békesség van belőle. A hit első ajándéka, testvéreim, az Istenben való hit első ajándéka, ez a békesség. És miért? Hát haragszik ránk az Isten? Testvéreim, az emberre Isten nem haragudott soha, a bűnre viszont mindig, hiszen ő bűngyűlölő Isten. És az az ember, aki a bűnéhez jobban ragaszkodik, mint az Istenhez, az a bűne miatt fog elveszni. Idéztem már ezen a szószéken, de ha idézem ide újra néhai jó emlékezetű Csiha Kálmán erdélyi református püspököt, aki ezen a szószéken mondta közel másfél évtizeddel ezelőtt, hogy testvérek, a mennyi és a pokol az nem oda átkezdődik, az itt. Van, akinek az élete itt menny, vagy itt pokol már ezen a földön. Mert nincs békesség. nem majd oda állt. Ott szembesülünk majd a színről színre látás igazságával. De az Isten a benne hívőknek olyan belső értéket, belső békességet ajándékoz, amelyben kibékül az emberre. Hiszen mikor még bűnösök voltunk, így hallottuk az igéből, az Isten már akkor elküldte értünk az ő egyszülött fiát, mikor még ellenségei voltunk az Istennek. Már akkor elküldte az ő egyszülött fiát, hogy ezt a békességet megszerezze és megteremtse. Hogy megszabadítson minket a békétlenség fogságából, amelybe beleragadt az élet. Testvéreim, ezt higgyétek, testvérem, te első személyben ezt higgy, érted is eljött az Isten fia. A te belső békességedért is meghalt a Golgotai kereszten, hogy ne a világ gyűrjön maga alá, hanem Isten szeretete emeljen fel Jézus Krisztusban az örök békességbe. Érted jött az Isten fia, hogy kibékülje mennyei atyával, a bűnbánat által, és aztán kibékülj önmagaddal. Mert hogy lehet valaki békességeszköz mások számára, aki önmagával sincsen békességben, aki a saját életében önmagával nem megelégedett, azzal a körülménnyel, amiben él. Ha nincs meg ez a hála, nincs meg ez a belső békesség, akkor ott vagyunk ebben a morgós hétköznapi magyarságunkban, amit oly sokszor tetten érünk, hogy mindig valahol piszkáljuk, hogy mi nem jó és hogy nem jó. És nem tudunk hálát adni azért, ami van, amit az Isten adott. Holott testvéreim, a világ 19. leggazdagabb állama Magyarország. De ezt nem szoktuk észrevenni. Valahogy mindig ez a szomszéd kertje mindig zöldebb, különösen nyugat felé. Pedig lenne miért hálát adni. Lenne miért kibékülni. Lenne miért megállni egy-egy pillanatra az Isten előtt, és azt mondani, Uram, én köszönöm, hogy ide teremtettél, és ezt adtad meg nekem. És nem azt, amit apáinknak és nagyapáinknak, akik nem csak háborús mezőkön hullottak el, hanem vagyonukat, életüket vesztették el. Minden családnak megvan a maga története. És mi itt élünk egy békességes időben, és mégis belső nyugtalanságban, mert valahol nincs meg ez a hit. És nincs meg a belső békesség. Testvéreim, ez a belső békesség, ez a kegyelmi állapot. Így mondja az ige. És ebben a kegyelemben helye van a dicsekvésnek. Hogy íme az Isten ezt adja nekünk, az ő gyermekeinek. Azért, mert valami semmi máshoz nem hasonlíthatót tett értünk az Isten Jézus Krisztusban. Na de vethetnék sokan ellene. Mi van, ha jönnek a bajok? Hiszek az Istenben, és mégis az életemre szakadt a nyomorúságok sora, a veszteség. Hinni? És baj van? Hogy fér a kettő össze? Én magam is hallom sokszor, amikor embereknek az élete egy kicsit mélyebb, hogy miért büntet engem az Isten, tiszteletes Úr, mondja meg nekem. És akkor olvassuk az igét, és olyan gyönyörűséges, amit itt olvasunk, figyeljétek csak. Dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében, nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. Pál apostolt testvéreim többször megverték az ő életében. Börtönbe zárták. Megkergették, városokból kiűzték. Háromszor tudjuk ezt az evangéliumi feljegyzésekből, hogy háromszor halálosan megverték, azt hitték, hogy meghalt. Megkövezték. És akkor feláll, visszajön az életbe, és azt mondja, hogy én nem csak a kegyelmi állapotommal dicsekszem, amikor nekem jó van dolgom, hanem a nyomorúságommal is. Hiszen a nyomorúság megtanít valamire, hogy az Isten ott, és milyen nagyjá tud lenni, amikor én kiszolgáltatott és erőtelen vagyok, és nem tudok magamon segíteni. Mikor az emberek is elhagynak, az Isten akkor is ott van mellettem. Ez a kegyelmi állapot másik oldala tovább vezeti, szinte elébe megy annak az ellenvetésnek, amit hallunk. Ő a próbatételeket nem büntetésként éli meg, hanem azt mondja, hogy íme az Isten ad nekem erőt, hogy reménységem legyen abban, hogy mindig van szabadulás és kiút, és ez a reménység nem szégyenít meg, mert kitöltetett az Istennek szerelme, ilyen gyönyörűen mondja, nem is a szeretete, hanem az Isten szerelme, ez a forró, lobogó láng mi közöttünk. Hát ez az Istennek szeretete, hogy nem akkor tart meg és tesz jókedvűvé, amikor jól megy nekünk az életben. Akkor is. De a nyomorúságok idején is nagyjá tud lenni Isten az ő szeretetével mi közöttünk. És az ember megtapasztalja talán éppen a létnek ezen a földi mértékkel mérve árnyas oldalán azt a gyönyörűséget, amikor felteszi ezt a kérdést, hogy honnan van az Istennek ekkora szeretete, hogy engem az elesett, nyomorult embert megkeres és fölemel életemnek ebben a helyzetében is. Vagy azt is mondhatnám, hogy még ilyen helyzetekben is meg akar tartani, sőt megtart. Álmatlan éjszakákban, kínokban, vergődésben, amikor az ember nem látja életében a kiútat, amikor összeomolnak szépen felépített jövendőképek, még akkor is ott van az Isten. Hát miért szeret engem, és pont engem? Hogy nem akarja hagyni, hogy elveszen az én életem, és összezuhanjon én körülöttem a világ. Hanem megkeres az ő fiában, Jézus Krisztusban. Na tudjátok, hát ezért dicsekszünk. Mert ilyen Istenünk van nekünk, aki így szeret minket. Nem a szépségünkért, jóságunkért és teljesítményünkért. A bűnös, nyomorult létünkkel együtt szeret minket ez az Isten. És a dicsekedünk, mondja is egy másik helyen Pál apostol, nem magammal dicsekszem, mondja ő, hanem az Istennek azzal a nagy szeretetével, ami az én életemben tetten érhető. Hogy engem ezt a nyomorult, képmutató farizeust így szeretett az Isten, hogy eljött fiában Jézus Krisztusban. Hogy Isten ott, ahol vagyok, és pont akkor, amilyen helyzetben vagyok, szeret Jézus Krisztusban. A bűn és a nyomorúság mélyén is. Hát akkor mennyivel szeret inkább, most mondja Pál apostol, amikor megismertük mi Istennek ezt a szeretetét. Ő akkor is szeretett, amikor még nem ismertük Krisztust. De most, hogy megismertük, most már nem csak az ő halálának ajándékából ad nekünk, hanem az ő életének, a feltámadásának erejéből ad nekünk, hogy új emberekké, Isten gyermekeivé lehessünk. Azt mondja, hogy mikor ellenségei voltunk a bűn miatt, az Istennek akkor is szeretett, hiszen akkor küldte el Krisztust, értünk. Hát most, amikor már gyermekei lettünk, lehet kétségünk afelől, hogy így szeret minket az Isten. És így van velünk, és így jön. Miért kételkednénk gyermekként, hogy a mi mennyei édesapánk azt adja nekünk, amit itt a földön is egy édesapa ad a gyermekeinek, sokszorra nem tetsző, de mégis hite szerint a legjobbat. Ne kételkedjetek, testvéreim, az Istenben, hogy ő a legjobbat akarja adni, még ha akkor is, ha néha nem vág egybe ez a mi akaratunkkal. Ti is voltatok gyermekek, emlékeztek, ugye, amikor édesapátok mondott valamit, ami nem éppen tetszett. Pedig el kell hinnünk nekünk, hogy Isten azt a mi javunkra adja. Mert gyermekek vagyunk, mikor Jézus a gyermekeket példaként állítja oda, akkor nem azért állítja, hogy olyan picik legyünk, hanem hogy olyan bizalmunk legyen az Istenhez, amilyen bizalma van a gyermeknek az édesapjához, meg az édesanyjához. Ha szeretett minket az Isten, amikor ellenségei voltunk, mennyivel inkább szeret most, hogy gyermekeivé lettünk. és a Krisztusban megnyert ajándékainak a részesévé tesz. Nem csak a halálának, hanem az ő feltámadásának és új életének ajándékul, ajándékából is ad nekünk, hogy békességünk legyen. Békességünk legyen Istennel, békességünk legyen önmagunkkal, és békességünk legyen azokkal, akik ott élnek mellettünk, a házastársunkkal, a gyermekünkkel, a szüleinkkel, testvérekkel, rokonokkal. Igen. Ez az Isten ajándéka. Hát ilyen Istenünk van, testvéreim, Krisztusban. És én az apostollal együtt nem szégyellek dicsekedni, hogy ez az Isten hordoz több mint fél évszázada. Ti se szégyeljétek, mert ezért jó keresztjénnek lenni. Nem mi vagyunk a nagyok, hanem korok jönnek és mennek, de Isten Krisztusban mindig ezt a nagy-nagy szeretetét adja nekünk. Higgyünk benne. Amen. Taníts meg minket hinni igaz hittel, Istenünk. Hiszen hinni a legnagyobb dolog a világon, hiszen ez a hit jó napokban és rossz napokban hálássá tud tenni, és dicsekedni tud, nem a maga erejében, hanem az erőtlenség ellenére, abban az erőben és szeretetben, amelyet te megmutattál a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, akit már akkor elküldtél és odaadtál, értünk bűnösökért a Golgotai kereszten, amikor mi még sehol nem voltunk e világ térképén. Eljött ő, értünk jött, hogy kibékítsen te veled, és ezt a hitet, amelyre megnyithatjuk a szívünket és ajándékotként elfogadhatjuk, majd te igazságul számíts be nekünk. Hinni taníts, Uram. Gyermeki hitre taníts meg. Sokakat, felnőtteket, akik dicsekednek, de nem benned, hanem öntelten dicsekednek, önmagukkal, teljesítményükkel, azzal, hogy ők milyen függetlenek, és mennyire meg tudnak állni és maradni a világban. És aztán látunk ilyen öntel dicsekvő életeket összeomolni álmaikkal és emberi reménységükkel együtt. Minket vezess a te dicsekvésednek útján, ama bizonyosság útján, hogy ha van nekünk valami, amivel dicsekedhetünk, az, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, és te a mi Istenünk, megváltó Úrunk, aki erőben és erőtlenségben is itt vagy velünk, és itt is maradsz életed szerint. Imádkozni szeretnénk mindazokért a testvéreinkért, akik feljöttek ma ide, hogy gyászukat, veszteségüket letegyék a te kereszted alá megváltó Krisztusunk, és felvegyék újra a vigasztalásnak és reménységnek jövőképét, tudván azt, hogy te, aki fölötte vagy minden múlandóságnak, ott vagy mellettük. Imádkozunk mindkét családért, aki nemrég koporsó mellett állt. Imádkozunk az özvegyekért, felnőttként is árván maradt gyermekekért. Imádkozunk azért a kegyelemért, hogy azok, akik most a veszteségben vannak, megtapasztalhassák jóságos, gyógyító szeretetedet veszteségük feldolgozása közepette. Imádkozunk azokért, akik szomorúságot, kételkedést vagy éppen kétségbeesést hoztak ide ma be a templom falak közé, hogy bizonyossággal mehessenek ki a mai vasárnap délutánba és a jövő hétbe. Azzal a bizonyossággal, amit igédből üzentél nekünk. Imádkozunk azokért, akik feljöttek hálát adni a tegnapi nap után. Imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk épüléséért, a mi jövőnkért, megmaradásunkért és kiteljesedésünkért, fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Hallgass meg minket, s mindazt, amit csöndben elé teszünk, fogadd el, mennyei jó atyánk. Amen.